Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A mai műsorban először egy kis nyugat-afrikai országgal, Gambiával foglalkozunk, és természetesen a helyi piac által kínált lehetőségekkel, majd a közös európai fejlesztési alapokból finanszírozott, nyitott projektekből ajánlunk figyelmükbe néhányat azzal a szándékkal, hogy ezeken keresztül a többi sokszáz kiírás iránt is felkeltsük érdeklődésüket. És persze néhány praktikus tanáccsal is szolgál majd állandó szakértőnk. Kérem, tartsanak velem!
Eco Safari. Vadászom velünk a harmadik világ üzleti lehetőségeire.
Afrikáról viszonylag kevesen tudnak, viszonylag keveset foglalható össze sommásan a hazai vállalkozások ismerete a fekete kontinensről. Az egyes országokról pedig még ennél is gyérebb az ismeretanyag, általában egyetlen masszaként tekintünk erre a térségre. Pedig, amint ez a következő beszélgetésből is kiderül, Afrika színes, és néhány országban, mint például Gambiában is, az afrikai viszonyokhoz képest kiváló üzleti lehetőségek várják a bátor vállalkozókat. Gambia magyarországi konzulátusának vezetőjét, Suha Györgyöt hallják.
Afrika politikai térképe borzasztóan összetett. Tehát, hogyha azt megkérdezi bárki, hogy például hány ország van Afrikában, erre sem igazán lehet korrekt és pontos választ adni, hiszen 51 nehányról szoktunk beszélni. Ezek egyike Gambia, ami azért ismertebb talán a többi közül egy picit jobban, mert a szárazföldi Afrika legkisebb területű országáról beszélünk. Olyan Borsod és mondjuk Szabolcs megye együttes területének nagyságán fekszik, de ez egy nagyon megtévesztő arány, hiszen hosszú, vékony folyóvölgyi ország egy nagyon szép óceánparttal, és éppen a fekvése miatt az európaiak egyik kedvenc afrikai desztinációja volt. Ráadásul nincs is túlságosan messze, európai fővárosokból néhány órás repülőúttal megközelíthető. Gazdasági értelemben éppen a stratégiai fekvése és a mérete miatt igazából Nyugat-Afrikának egy ilyen gazdasági kapujaként szoktuk jellemezni. A legjobb hasonlat az az, mikor a kínai népköztársaságot és Hongkong viszonyát elemzik az érdeklődők, és mindig azt szokták mondani régebben legalábbis, hogy Hongkong volt az út a nagy Kína felé, ez volt a kínai terjeszkedés kapuja. Valami hasonló, persze kicsit buta hasonlat volt ez, de valami hasonló a helyzet Gambiával is. Nyugat-Afrika polgárháborúk által szabdalt gazdaságra nagyon különböző, de mindenképpen színes világában Gambia egy állandó pont volt a 20. század elejétől folyamatosan. Ez azt is jelentette, hogy igazából ebben az országban nem voltak olyan harcok, sem törzsi, sem politikai, sem gazdasági érdekek nem ütköztek, amelyek bizonytalanná vagy talán kevésbé biztossá tették volna. Ez azt is jelentette, hogy a turizmus is elindult, persze ez igazából a 20. század második felének jelensége volt, de a gazdasági tevékenységet tekintve a térségi reexportban Gambia egy élenjáró mini állammá vált.
Ez azt jelenti, hogy egészen más Afrikát képzeljünk el Gambiában, tehát akár úgy is mehet oda egy vállalkozás, ha éppen bármiféle gazdasági kapcsolatot akarna építeni, mint mondjuk egy amerikai vagy egy európai államban?
Azt gondolom, hogy a megfelelő előigyázatot segít sem árt, de egy kicsit talán a rend, a fegyelem nagyobb. Ami a gazdasági szempontokat illeti, Nyugat-Afrikában nagyon odafigyelő módon kellő elővigyázatossággal kell és lehet üzleteket kötni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy itt nincs óriási potenciál. Mind a kereskedelmi ügyek tekintetében, mind a hagyományos klasszikus befektetések vonatkozásában. Gambia valóban egy picit különbözik a többitől. Mondom ezt én gambiai képviselőként, természetesen dicsérem országomat, de itt valóban hitelkártyával lehet fizetni, bérelni lehet autót, itt éjszaka ki lehet menni az utcára. Tehát vannak olyan stílusjegyei a gazdasági működésnek, olyan körülményei, amelyek sok szempontból talán emlékeztetnek akár Európára is. Ez nem azt jelenti, hogy egyébként ez nem Fekete Afrika egyik legszegényebb országa, és nem azt jelenti, hogy egyébként a normális józan üzleti gondolkodásnak nem szabad itt is az üzleti tervek élén állnia.
És ha már itt arról kérdeztem, hogy vállalkozás, ha oda megy, mire számíthat, kinek érdemes egyáltalán azon gondolkodni, hogy Gambia felé üzlet kössön, vagy Gambiával üzleteljen, és milyen területeken, tehát bérgyártás, vagy akár bármiféle magyar terméknek fogadókész piaca lehet.
Én azt gondolom, hogy Gambia ebből a tekintetben csak egy kiinduló pont lehet, ha tetszik, egy bázis. 1,6 milliós lakosságával nem akkora piac, hogy itt igazából értelmi tevékenységet gazdasági értelemben hosszú távú komoly profitot lehessen realizálni. A térség azonban több százmilliós piacként értelmezhető, és az ottani különféle vámuniók és gazdasági szövetségek kerete az kiváló modell ahhoz, hogyha valaki mondjuk Gambiában elindít egy gyártást adott esetben, akkor a termékek a térségben mindenféle vámkedvezményeket élvezve tovább juthatnak, tehát van egyfajta térségi központi szerepe.
Ilyen területen egyébként van még lehetőség, tehát akár egy magyar középvállalkozás is gondolkodhat azon, hogy akár ott mint befektető megjelenjen, és mondjuk a hazai termékeit ott gyártassa azért, hogy könnyebben bekerüljön az afrikai piacra.
Magyar terminológiával élve talán a mikro és a kis vállalkozások szintjére gondolni kell elsősorban. Tehát egy-egy olyan technológia, egy-egy olyan tudás, ami Európában már-már megmosolyogtatóan egyszerű, vagy nem igazán nagy profitrátával kecsegtető üzleti ötlet. Lehet, hogy Afrikában, Afrikának a nyugati részén lehet, hogy komoly esélyekkel kecsegtet. Háztartási ellátás, háztartási gépek gyártása, javítása, a mezőgazdaság kiszolgálása, akármilyen egyszerű mezőgazdasági agrotechnikai eszközökkel, a helyi nyersanyagok elsődleges feldolgozása, a helyi mezőgazdasági termékek élelmiszeripari szempontú osztályozása, előkészítése, csomagolása. Millió olyan apróságról beszélünk itt, amelyekben talán nagyobb üzleti ötlet lehet, mint ugyanennek a projektnek a magyarországi megvalósítása. Szikvízgyártástól elkezdve a varrógép javításon át az autószerelő üzemek felszereléséig. Nagyon széles a skála, és tényleg olyan apró dolgokra is kell gondolni, amire igazából az ember Európában vagy Magyarországon már nem gondol. Itt Nyugat-Afrikában ezeknek az üzleti ötleteknek is lehet esélye, lehet kifutása.
Ha egy magyar vállalkozó most akár ennek a beszélgetésnek a kapcsán is azt gondolja, hogy itt most róla van szó, hogyan tud eljutni Gambiába, és mi a módja annak, hogy ott akár befektetőként megjelenjen?
Az elmúlt néhány évben Magyarországon kialakult egy olyan afrikai diplomáciai konzuli jelenlét, amelynek egyik elsődleges célja az, hogy az ide érdeklődőket, a térség iránt bármilyen módon érdeklődőket kiszolgálja. Elsődleges üzleti információkkal, jogi, gazdasági, technikai segítséggel. A befektetések tekintetében a Budapesten működő konzuli képviseletek, nagykövetségek mindenféle felhatalmazással bírnak, tehát jószerivel a cégbejegyzéstől egészen a működési engedélyek megszerzéséig terjed az a szolgáltatási skála, amit ezek a képviseletek biztosítani tudnak. Én azt javaslom, hogy Gambia esetében természetesen az általam vezetett misszió áll a rendelkezésére bárkinek, akit a dolog érdekel, egy e-mailt érdemes küldeni az info@gambia.hu címre, de a Magyar Külügyminisztérium honlapján szerepel az összes olyan afrikai képviselet, amelyek mindegyike örömmel és készséggel áll az érdeklődők rendelkezésére.
És természetesen Gambiával kapcsolatban is igaz az, hogy nem e-mailen kell üzletet kötni, hanem személyesen.
Érdemes eljönni, soha senki nem bánta még meg, hogy eljön.
Eco Safari. Vadászom velünk a harmadik világ üzleti lehetőségeire.
Amint azt a bevezetőben, illetve a múltkori adás végén ígértem, most ismét vendégem Teszler B. István, a Zsigmond Király Főiskola Fenntartható Demokrácia Központ vezetője, és műsorunk állandó szakértője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És témánk az továbbra is a különböző projektek, a pályázható EU pénzek, az Európai Fejlesztési Együttműködési Alapból finanszírozott különböző projektek, és most hoztunk négy példát, pontosabban Teszler B. István hozott magával négy példát, amin keresztül talán bemutathatjuk ennek az egésznek a működését röviden, és ezzel nem is gondoltuk, hogy le tudjuk ezt a témakört, hiszen majd rendre mindig feldolgozzuk ezt a témát. Térjünk is rá a lényegre, itt a különböző pályázatok közül itt az első, ami egy ilyen közlekedési szakembereknek technikai segítségnyújtás Sierra Leone-ban. Mit kell erről a projektről tudni?
Igen, ez az egyik változat, amit megpróbáltunk kigyűjteni az aktuális projektek közül. Nevezetesen klasszikusan ez a technikai segítségnyújtás, szakértői tanácsadás. Itt konkrétan arról van szó, hogy Sierra Leone számára a két oldalon megállapodás révén az EU biztosít komolyabb eszközöket az úthálózat fejlesztéséhez. Természetesen ehhez az elején a tervezésnél, aztán ugye a kivitelezésnél, gondolom a tendereztetésnél, az ellenőrzés folyamán kellenek szakemberek. Gondolom, hogy sokak számára ez nem új. Hát Magyarországon az elmúlt 15-20 évben végtelen is ugyanez a folyamat lezárult az autópályákkal, és nem csak. A lényeg tehát az, hogy esetleg olyan magyar vállalat, és számos ilyen van, aki mondjuk az elmúlt 15-20 évben komoly szakmai tapasztalatot szerzett, például nemzetközi pénzekből, EU pénzekből a hazai úthálózat fejlesztésében, megpróbálhatná EU-s vagy helyi partnerekkel időnként, hogy ilyen projektekben is kamatoznak.
Na most a helyi partner alatt Sierra Leone-i partnerekre gondol.
Nézd, Sierra Leone biztos, hogy nehezebb területet.
Már csak azért kérdezem, mert van egyáltalán bármiféle kapcsolat Sierra Leone és a magyar vállalkozók között, tehát nem nagyon lehetett erről hallani.
Jogos a kérdés. Én azt gondolom, némi tapasztalattal a hátam mögött, ugye, egy ilyen projektnél lényeges elem, mint általában minden manapság, ugye, a időben megkapjuk az információt. Hangsúlyoztam az elején, hogy ezek most megnyílt, nyitott projektek. Nevezetesen 2-3 hónapon belül ajánlatot kell tenni. De természetesen, és ez sem lesz semmilyen senkinek új Magyarországon a vállalkozóknak. Hát itt is hónapokkal, évekkel előtte tudják, hogy lesz ilyen, a különféle információkat begyűjtik, és nem akkor próbálkoznak és gondoljanak végig, amikor megjelenik a közbeszerzési értesítőben, hogy szokták mondani, akkor már bizony késő van. Itt ez sem új. Tehát magyarán ezt megelőzi egy olyan stádium, ami szintén rajta van a Europaid-nek a websájtján, csak ugye most nyitott projekteket kerestünk. Tehát van egy úgynevezett forecast, előzetes stádium. Ráadásul Sierra Leone esetében lehet, hogy 1-2-3 évig rajta van, hiszen ez egy politikai biznisz, kormányváltozás, néha tárgyalnak 1-2 évet egymással, hogy melyik projektet fogják finanszírozni. Természetesen a profik. Itt a profik alatt most például nyugat-európai tanácsadókat, mondjuk Sierra Leone esetében lehet egy összefüggés, hogy brit, például építőipari vagy mérnöki cégek tudnak erről. Tehát ideje korán a magyar cég, ami úgy gondolja, hogy ő szeretne a jövőben részt venni ezekben a nemzetközi pályázatokban, ki kell építeni azt a kapcsolatot, vagy esetleg a korábbi projektekből meg is van, hiszen Magyarországon is együttműködött francia, német vagy brit cégekkel, ez is normális. Ugye megpróbálkozni ugye egy konzorciumot már korán kialakítani.
Na most itt a magyaroknak milyen esélyük van? Tehát ha mondjuk valakinek éppen van jó brit kapcsolata, valószínű, hogy a britek már rajta vannak ezen a projekten, mert valahogy természetesebb nekik az, hogy ezeken a websájtokon ők folyamatosan keresgéljék a lehetőségeket. Van-e bármiféle esély arra, hogy akár erre a nyitott projektre valaki rá kéreckedjen?
Nézze, én gyakorlatból úgymond azt a tanácsot adnám, hogy az elején az a bizonyos kötelező 3 év, nem tudom, ez valahogy így alakult ki az életben. Ahogy más ágazatban is, hogy fel kell, hogy építse magát az ember. Tehát ha megvannak a kapcsolatai, vagy megpróbálja kiépíteni szóba jöhető vezető partnerekkel, Afrika esetében mondom feltétlenül brit, vagy francia, netán német, akik globális szereplők, hát valamilyen kapcsolat esetleg volt, mert már együttműködtek Magyarországon.
Lehet, ez esély miért jó? Tehát miért van egyáltalán esélye a magyaroknak?
Nézd, az esélyt azt gondolom, hogy milyen alapon férhet egyáltalán egy projekthez. Azt mondom, hogy ugye természetesen van a saját referencia hozzáértés, sok hasonló dolgot már csinált. Ez előfeltétele, rendben van. A második, hogy esetleg tud nyújtani valami olyat annak a francia, német vagy brit partnernak Magyarországon vagy a régióban, ami a cserébe azt mondhatja, hogy figyelj, nekem van egy specifikus projektem Magyarországon, a te szakértelmed vagy referenciád jó, csináljuk ezt együtt, de te meg próbálj időnként engem belevenni mondjuk Dél-Amerikába vagy Ázsiában a te dolgaidba, ez is egy normál megközelítés.
A magyar piac az van akkora falat, hogy ez egy csere alap lehet?
Hát nézze, én azt gondolom, hogy a magyar piac annyi segítséget vagy annyi alkalmat nyújthat, hogy egy-egy esetben lehet arra hivatkozni, hogy kérek érte valamit. Hangsúlyoztam a régiót is. Azért ma már pont a ingatlan menedzsmentben, beruházásokban azért magyar cégek most már mozognak a régióban, az már egy más kitekintés. Ha valakinek azt mondom, hogy nézd, azért itt van a volt Jugoszlávia, Románia, esetleg Ukrajna, ahol én aktív vagyok, ezért cserébe vigyél engem ide vagy oda.
Értem, akkor menjünk tovább, mert ugye ezt a közlekedési projektet majd mindenki megnézi fent a honlapon. Van itt egy vízszolgáltatás 15 etiópiai városban. Itt fúrásról, tervezésről, kivitelezésről van szó. Ez azért is lehet érdekes, mert ugye Magyarországról főleg mi terjesztjük, de most megy inkább mások is, ugye vizek országa vagyunk. Talán van itt elég tapasztalat. Erre a nyitott projektre akár már most rákéreckedhet egy magyar vállalkozás?
Ez egy nagyon érdekes projekt, és örülök, hogy ezt éppen most nyitották meg, és tudunk erről beszélni. Egyrészt valóban úgy gondolom, hogy Magyarországon a vízzel összefüggő tudományok éppen a viszonyaink, a domborzati viszonyaink miatt eléggé jó hírnévnek körvendenek. Ez mindig is így volt, ez egy több évtizedes hagyomány. És hát idehaza is azért csak az elmúlt időszakban a Duna-Tisza szabályozás, és azon kívül az EU által beindított projektek, ugye szinte minden régióban, városban víztisztító berendezés, vízszolgál, vízminőség, javítás, és mindenütt vannak ilyen projektek. Megint azt kell, hogy mondjam, hogy számos olyan magyar mérnöki vállalat van, ahol kiváló tapasztalat van, nem csak a szakmai, ami fontos, hanem pontosan egy EU projekt menedzselésé kapcsolatban. Egy EU projekt bürokratikus szempontból Magyarország ugyanúgy néz ki, mint Etiópiában, tehát ugyanazok a adminisztratív és formai szabályok vonatkoznak rá. A kérdés tehát azért is érdekes különben, mert ugye Etiópiában és víz témában volt az egyik olyan projekt pont nemrég, amit a Magyar NEFE, a Magyar Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés keretében valósítottak meg. Ugye ez is megint egy érdekes referencia, egy párhuzam. Tehát azt gondolom, hogy ha ezeket a szempontokat figyelembe vesszük, kiegészítve az előző projekt kapcsán elhangzott megjegyzésekkel, akkor ez valóban megint egy olyan eset, ahol egy magyar cégnek, akiknek pont a magyarországi projektek miatt számos nyugat-európai kapcsolata van, francia, német, osztrák, brit és egyéb holland, ugye hollandok nagyon jó hagyományos a céggel, meg lehet próbálkozni egy kérdés erejéig, hogy mond, nem akarunk együtt menni Etiópiába.
Egyébként az mindenképpen segítség lehet, hogyha egy hollanddal együtt pályázik egy magyar cég, mint hogyha egyedül megy?
Nézze, azt kell, hogy mondjam, ahogy az előbb említettem egy kérdésre. Én azt gondolom, hogy az elején, és ez tapasztalt üzletembereket, vállalatvezetőket nem fog meglepni. Feltehetően kell egy olyan 2-3 éves időszak, amíg felépítem magam. Jobbat tesz egy konzorciumnak jelenleg minden szempontból, ha mondjuk egy úgynevezett régi tagországbeli cég vezeti. Miért? Feltehetően sokkal több referenciája van, könnyebben kerül rövid listára, kiismeri magát, akár az ajánlattétel apróságaiban, a pénzügyi háttér, itt bankgaranciákat kell adni, ez néha nyugaton egy kicsit jobban megy már, jobban ismerik a bankok ezt a műfajt. Esetleg ugyanúgy, mint nálunk, ezek régóta ott vannak, helyi kapcsolataik vannak. A lobbitól a szakmai kapcsolat, lehet, hogy van egy anyavállalatuk például Etiópiában, tehát rendelkeznek néhány mérnökkel, ami mind persze segíti az ajánlat pozitív elbírálását, és jó esetben pedig a kivitelezést.
Nagyon kevés az időnk, és rengeteg dologról nem beszéltünk, valószínűleg nem is fogunk most már. Ha itt az imént is említette, hogy azonosságok vannak, például az előbb elhangzott két projekt között, mindjárt behoznék egy következő projektet, egy Egyiptomra kitalált projekt, ahol helyi emberi jogi és civil társadalom erősítő projektről van szó, illetve gondolom ezek non-profit szervezetek, úgynevezett NGO-knak kiírt pályázat. Mennyiben különbözik ez a fajta kiírás a többitől?
Hát ugye formai értelemben valóban ez egy meglehetősen más műfaj. Ezért is jó, hogy hoztuk ezt a példát, mert viszont nagyon sok van most is, ha valaki megnézi a Europaid-nek az új projekt listáját, akkor nagyon sok ilyet talál, de ez mindig is így volt. Magyarán ez a politikai együttműködés egyik legjellemzőbb ágazata. Az Európai Unió a széles értelemben harmadik világban támogatja ugye a civil társadalom erősítését, a különféle szervezeteket, vagy egyes téma mentén például nők helyzete, gyerekek helyzete, oktatás, szociális kérdések, egészségügy és egyebek. Én azt gondolom, hogy a Magyarországon működő NGO-k számára ezek mind-mind ismerős témák, és a műfaj is. Ez tehát kifejezetten egy non-profit alapon kiírt pályázat, ez szemben az előző kettő profitábilis tevékenységgel. Itt részben európai és helyi, egyiptomi, vagy panamai, de jelenleg van, vagy 70 országban ilyen típusú projekt kiírva. Együttműködése révén lehet egy-egy, vagy előre behatárolt, tehát például a választások tisztasága, a nők szerepe a társadalomban, tehát egy-egy előre priorizált témában kifejteni egy feltehetően a közvélemény érdeklődését kiváltó tevékenységet, konferenciákat, együttműködést, az ottani szervezetek, civil szervezetek erősítését, esetleg tréninget, hogy hogyan kell egy civil szervezetet menedzselni, működtetni.
Tréning cégeknek is van ebben keresni valójuk?
Ilyen értelemben igen, hogy nagyon sokszor értelemszerűen ezek a projektek tartalmaznak egy olyan elemet, függetlenül a témától, hogy az adott ágazatban, abban az országban működő civil szervezeteknek a működését is erősíteni. Tehát ugye nem csak a témát feldolgozni, hanem közben mondjuk a civil társadalmi szervezetek menedzselése, ellenőrzése, pénzügyei, hogyan kell fundraisingelni, tehát pénzeket szerezni a világban. Ezen mind átment a magyar civil társadalom kvázi az elmúlt 20 évben, tehát ezek, én számos ilyen kiváló magyar szakértőt ismerek, akik szerintem nagyon jó tanácsokat tudnának adni Egyiptomban.
Tehát mielőtt föltenném megint azt a kérdést, hogy hol van itt a magyaroknak keresni valója, ezzel már meg is válaszoltam. Pont azért, hogy ez a fajta tapasztalás akár pluszpontot jelenthet az elbírálásnál?
Azt gondolom, hogy igen, túl azon, hogy itt nagyon sok függ a személytől, hogy milyen önéletrajzot adnak be, de hát ahogy mondtam, nagyon sok ilyen kiváló szakember van. A másik, hogy jó esetben, ha ez az ajánlatban jól körül van írva, jól van argumentálva, ugye, az egy fontos tapasztalat, hogy úgynevezett ez a tranzíciós tapasztalat. De számos esetben ezek az országok, ilyen esetben Egyiptom vagy Panama. Ugye mostanában mennek át egy hasonló helyzeten, persze az összes történelmi különbözőség mellett, amikor nyitnak, amikor demokratizálják a társadalmat, vagy tömeges privatizáció zajlik, például piacgazdaságra való átállás. Tehát olyan történelmi stációban vannak jelenleg, ami mondjuk mögöttünk van az elmúlt 10-20 évben, és ez egy nagyon speciális tapasztalat lehet.
Tehát akkor ezzel akár egy kis önbizalmat is csak. Köszönöm. segítünk a pályázókból, nyugodtan lehet, abszolút. Mert ez abszolút egy erős háttér lehet ebben.
Igen, segítségre szükségük van, meggyőződésem szerint. Én úgy tudom, hogy például a külügyminisztérium ebben aktív. Nevezetesen ez azért is különbözik, ugye abban is különbözik az ilyen projekt, hogy önrész is van, mint általában az ilyen pénzeknél. Tehát ha jól emlékszem, jelen esetben ugye 80%-át a költségeknek kvázi állja az EU, de kb. 20% önrész van. És én tudomásom szerint például a magyar NGO-knak egyik legnagyobb problémája, hogy induljanak az ilyen jellegű pályátoknak pontosan a pénzhiány az önrész. És a külügyminisztérium ezt felismerte egy-két évvel ezelőtt. Remélem, hogy a jelenlegi gazdasági problémákkal túléli ez a kezdeményezés, és pontosan arra hoztak létre alapokat és csatornákat a külügyben, hogy adott esetben segítsék a magyar NGO-kat például az önrész finanszírozásban.
Az időnk az teljesen elfogyott, de ha már beharangoztam, akkor legalább egy mondat erejéig beszéljünk a mozambiki tanácsadási lehetőségről is, már csak azért is, mert ha magyar tapasztalatokról beszélhetünk, ugye itt egy infrastruktúra fejlesztési tanácsadásról van szó, és Magyarországon hát ebben is van tapasztalat, bár még az infrastruktúrán nem nagyon látszik, hogy sikerült ezt túllépni, de hogy mindenképpen előtte állunk, vagy közben vagyunk egy ilyen munkának, talán ez is lehet egyfajta háttér.
Ez azért különbözik a többitől, de szerintem jó példa, mert pont a beruházásokkal kapcsolatban az EU segélyeket menedzselő hivatalnak kell szakértői tanácsadást adni. Ahogy említettem már néhány példával, hát számos olyan ember van, kiváló szakértő Magyarországon, aki az elmúlt 15-20 évben most már lassan, a közigazgatásban, tanácsadóként és egyéb helyeken nagy tapasztalatot szerzett a FAR, ugye nálunk FAR projektnek hívták, ugye, vagy éppen most a különféle strukturális alapok kezelésében. Itt pontosan arról van szó, tudnék a projektben, hogy Mozambik, amelyiknek ugyanúgy van most egy bilaterális együttműködése az EU-val, erősíteni szeretné azt a hivatalt, azt a kapacitást, ami ezeknek a pénzeknek a lehívását, a projekttervezést, a projektek kivitelezését, ellenőrzését jelenti, és hát ahogy említettem az előbb más projektek kapcsán, biztos vagyok benne, hogy tucat számra van olyan kiváló magyar szakember, aki a legkülönbözőbb pozíciókban az elmúlt 20 évben megszerezte ezt a tapasztalatot.
Tehát akkor akár egyénként, akár vállalkozásként érdemes keresni az együttműködést, lehetőleg akkor nagy nyugat-európai tanácsadókkal?
Én mind a kettőt támogatnám, természetesen más műfaj. XY természetesen az ő életrajzát elküldheti számos helyre, és hogyha az jó, és a nyelvi probléma sem merül fel, akkor azok az általam már említett nyugat-európai szervezetek örömmel teszik be ezt az életrajzot esetleg a projektjeikbe. De hát persze, én azt gondolom, hogy az ország szempontjából talán a kollektív megoldásra helyezném a hangsúlyt, tehát bátorítanám a magyar szaktanácsadó vállalatokat, hogy az előbb említett módszerek mentén próbáljanak meg jogi személyként részt venni ezekben a projektekben.
Rengeteg dolog nyitva marad, de majd lesz még rá mód ebben a műsorban, hogy beszélgessünk mindezekről Teszler B. Istvánnal, műsorunk állandó szakértőjével, a Zsigmond Király Főiskola Fenntartható Demokrácia Központ vezetőjével. Most azonban elfogyott az időnk, köszönöm, hogy vendégünk
volt. Én is köszönöm a beszélgetést.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet. A jövő héten ugyanebben az időpontban ismét várom önöket a harmadik világ üzleti lehetőségeivel. Búcsúzik a szerkesztő, Lakatos László.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsorát hallották.